valami bibi.
Azt hiszem, van egy jó hírünk. Na. Azért mondom, hogy azt hiszem, mert ez majd ki kell deríteni, mi a postafiók cég. 2023 elején az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Bizottság irányelv tervezetét, amely megakadályozza a postafiók cégekkel való visszaélést. Ez gyaníthatóan jó hír, mert benne van, hogy megakadályozza a visszaélést.
Tehát akkor az a postafiók cég az nem is annyira jó dolog?
Hát, vagy eddig legalábbis komoly visszaélésekre adott okot az, hogyha valaki ilyet tudott üzemeltetni, vagy bejegyezni, de hogy mi, de mi
most... Most legyünk-e postafiók cég, vagy ne? Úgyhogy megkérdezzünk egy szakértőt tényleg, mert ezt így nem lehet így sötétben tapogatózni korunk Magyarországán. Ez ügyben dr. Magyar Csaba okleveres adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója, majd világosságot gyújt a mi koponyánkban. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Alapozzunk egy kicsit, és definiáljuk ezt a postafiók
cég.
Ez a postafiók cég az Európai Unió harmadik adóelkerülési csomagjának lesz a része, amely egy irányelvben ölt majd testet. Az irányelvben egyébként a Shell Company kifejezést használják, feltehetően itt a Ghost in the Shell című animén felbozdulva, és ugye ezt, ha nagyon tükörfordításba akarjuk kezelni, akkor héj vagy burok cégre lehetne lefordítani, de magyarosan ezt egy kicsit ilyen, ha kriminalizáljuk, akkor fedőcégnek nevezhetnénk, vagy egyébként úgy igazán magyarosan ezt postafiók cégeknek szoktuk nevezni. Egyébként kíváncsi leszek majd az irányelv végső magyar fordítására, mert már találkoztam a kagyló cég kifejezéssel.
Ó, de szép, de szép.
Kicsit olyan, mint a wellness szállodában a városi legenda szerint, amikor az egyszerű pincér a külföldieket Swedish Table felütéssel invitálta a büfé asztalhoz. Úgyhogy bízom benne, hogy nem a kagyló cég győzedelmeskedik ebben.
Reméljük a legjobbakat.
Igen. Mi ez a kagyló cég, meg postafiókban? Radjunk a postafiók cégnél, persze.
Így van. Ezek olyan passzív vállalkozások, amelyek EU tagállamban vannak bejegyezve, de nem folytatnak aktív gazdasági tevékenységet, és nincsenek minimális működési feltételeik sem. De azért ennél pontosabban definiálták az irányelv tervezetben, ugyanis három szempontot kell vizsgálni. Az egyik nagyon fontos szempont az a bevételekhez kapcsolódik. Ha ennek a cégnek a bevételeinek a kétharmada jogdíjakból, osztalékból vagy ingatlan vagyomból származik, sőt ide tartozik még a nagyértékű gépek berendezésének a bérlete is. Tehát, hogyha ilyen típusú passzív jövedelmeket ér el a cég, akkor már ebbe a feltételbe beletartozhat.
Figyelj,
a másik fontos elem...
De bocsáss meg, igen? Egyébként van ennek bármi értelme? Miért nem tiltják be az egész cégformát? Tehát, hogy van ennek reális magyarázata annak, hogy ilyet létrehoznak emberek, ami nem adóelkerülés szolgál, hanem valós oka, valós gazdasági oka, valós pénzügyi oka, hogyha valaki létrehoz egy ilyen postafiók céget?
Önmagában az Európai Unióban úgy gondolják, hogy minden külön céget hoz létre, amilyet akar, akár postafiók céget is, de ha nincsen minimális működési tartalom benne, akkor abban az esetben bizonyos adóelőnyöket viszont ne élvezzen ez a társaság. Tehát ez a koncepciónak a lényege, hogy csinálhatsz te ilyen céget, meg lehet ez egy üres cég, kagyló cég, bármilyen cég, meg lehet benne mindenféle passzív jövedelem, de bizonyos adóelőnyöket nem lehet kihasználni ebben a felállásban.
Igen, tehát ott tartottunk, tehát mikor közbevágtunk, hogy van több szintje ennek, hogy működnek.
Ugye igen, ez nem tudtátok összezavarni, igen. Úgyhogy folytatom. Ugyanonnan ugye az egyik szempont volt, hogy milyen bevétele van a cégnek, ugye a passzív bevételek, ami fontos elem. A másik pedig az, hogy határon átnyúló a tevékenység. Tehát az azt jelenti, hogy ezeknek a passzív bevételeinek a többsége határon átnyúló ügyletekből származik. Tehát, hogyha van egy magyar postafiók cég, és az jogdíjakat kap, akkor nem belföldön kapja a jogdíjakat, hanem kapja mondjuk Egyesült Államokból, Grönlandról, vagy éppen Chiléből. Uh-huh. A másik szempont pedig az, hogy a cégnek az adminisztrációját is kiszervezték, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy székhelyszolgáltatónál van, vagy éppenséggel az alkalmazott adatai sincsenek, mert éppen ezt a tevékenységet is ki tudja szervezni a társaság, és éppen ezért fajta üres cégként funkcionál.
Miért zavar...
Ezek a három feltételnek.
Igen, bocsánat, fejezd be, nem akarnék közbevágni.
Hogyha ennek a három feltételnek megfelel a cég, akkor postafiók cégnek minősülhet. És hogyha ezt az irányelvet elfogadják és implementálják a tagállamok, akkor majd többlet adatot kérnek az adózóktól az adóbevallásokban, hogy meg tudják állapítani az adóhatóság, hogy ez postafiók cég, vagy nem minősül postafiók cégnek.
No, ha meg akarjuk úszni ezt az egészet, hogy postafiók cégnek minősítsenek, akkor ezeket az ismérveket kell teljesíteni? Tehát akkor ne szervezzük ki az adminisztrációt, a határokon átnyúló jövedelmeken belül, a határokon belül is szerezzünk jövedelmet, meg néha legyen ott saját alkalmazottunk például? Tehát ezekkel meg lehet ezt úszni?
Hát az a rossz hír, hogy jelen pillanatban nem csak a 750 millió eurót meghaladó globális bevételű nemzetközi cégcsoportokra fog ez a szabályozás vonatkozni, hanem mindenkire. Tehát ez azt jelenti, hogy egyrészt többlet adminisztrációt rónak majd a KKV szektorra is, mert idáig ezeket a szabályokat inkább a nagy multicégekre alkalmazták, mert ott foglalkoztak ezzel, viszont ezen túl a kisebb cégekre is kiterjed. És hogy a kérdésre is válaszoljak, mindenkinek jogában lesz megdönteni ezt a vélelmet. Például vannak kivételek is, hogyha ugye csak belföldi jövedelme van egy ilyen társaságnak, és egyébként a tulajdonosa is belföldi, tehát nulla nemzetközi elem van, akkor ez nem fog ebbe a kategóriába beletartozni. Vagy például tőzsdéjegyzett cégek, vagy szabályozott pénzügyi társaságok is mentesülnek majd, de hát azért az a helyzet, hogy a KKV szektor majd szépen szolgáltatja az adatokat, egy multicég meg fel tud venni néhány alkalmazottat, irodát bérelni, ez tulajdonképpen náluk csak kerekítési különbözet lesz, és innentől fogva nem gondolom azt, hogy túl sok célt ért ez a szabályozás. Ugyanakkor egyébként meg lehet dönteni ezt a vélelmet, hogyha valaki mégis belecsúszik ebbe a kategóriába, be lehet bizonyítani, hogy ennek a létezésnek kereskedelmi okai vannak, és ezt nem használják fel adózási célokra. És hogyha az adóhatóság erre nem válaszol 9 hónapig, akkor igazoltnak kell tekinteni ezt az indokolást. Ugye itt a mediterrán adóhatóságok Európában előnyben lesznek, úgyhogy szerintem nem egy, nem két esetben nem reagálnak majd, és akkor mégsem minősül postafiók cégnek ez a vállalkozás, hiszen azért ne felejtsük el, hogy azok a klasszikus adótervezési helyszínek Európán belül, akár mondjuk egy Ciprus, Máltát, Hollandiát, Luxemburgot, de akár Magyarországot is érthetjük, vagy éppen Írországot, ők abban érdekeltek, hogy azok a külföldi befektetők, akik ellen szól ez az irányelv, ők nagyon jól érezzék magukat náluk, és nem szeretnék őket sanyargatni. Tehát lehet, hogy van egy szabály, amit elfogadnak, csak hát az alkalmazásnak a hatékonysága eltérő lesz tagállamunként.
Figyelj, mi van akkor, hogyha a postafiók cégnek minősül egy vállalkozás? Tehát azt mondják, hogy igen, lehet, hogy próbálkozta, lehet, hogy nem, de mi a bűnti? Igen.
Így van, pontosan.
Hogyha nem sikerül megdönteni azt a vélelmet, hogy egy társaság postafiók cégnek minősül, akkor ez a vállalkozás nem kap adóügyi illetőség igazolást attól az államtól, ahol be van jegyezve. Ennek azért van jelentősége, mert hogyha én adóegyezményekhez szeretnék hozzáférni, akkor általában adóügyi igazolással igazolom, hogy én abban az államban adózónak minősülök, és ezáltal vonatkozik rám egy adóegyezmény. Viszont ha postafiók cégnek minősülök, és kérek egy ilyen igazolást, akkor két leágazás van. Az egyik az, hogy beleírják az igazolásba, hogy ez bizony egy postafiók cég, és akkor eldönti majd a másik ország, hogy alkalmazható-e rá ez az adóegyezmény, vagy sem. A B verzió meg, hogy egyáltalán nem is kap ilyen igazolást, és abban az esetben, hogyha másik országból kap jövedelmet, akkor nem tudja alkalmazni az adóegyezményt. De mondok egy példát, hogy ez egy kicsit tisztább legyen. Tehát, hogyha mondjuk egy magyar postafiók cégnek van Lengyelországban egy leányvállalata, és a lengyel-magyar adóegyezményt szeretnénk alkalmazni, mert a két cég között, az anya és a leányvállalat között, mondjuk osztalékkifizetés történik, vagy valamilyen kölcsönügylet, arra kamatot fizetnek, vagy éppen jogdíj fizetése történik, akkor Lengyelországban nem fognak erre a kifizetésre forrásadót alkalmazni Magyarország irányába. Mivel van egy adóilletőségigazolása a cégnek, és ezáltal nem vonják le ezeket az adókat Lengyelországban. Uh-huh. De ha nem tud ilyen igazolást szerezni, vagy éppen kap igazolást, de beleírják, hogy postafiók cég, akkor a lengyelek mondhatják azt, hogy hát itt a magyar-lengyel adóegyezmény alkalmazásának nincsen helye, hiszen ez nem is igazi magyar adózónak minősül a cég, éppen ezért alkalmazhatjuk a forrásadót.
Világos. Mi van akkor, ha a Millás reggeli Kft-nek van egy Vanuatu postafiók cége? Az ellen ez a uniós törekvés bármiféle védelmet vagy szankciót hozhat a jövőben?
Ugye ez az Európai Uniós tagállamokra vonatkozik az irányelv, tehát ezek a szabályok akkor lépnek életbe, hogyha az Európai Unió területén van ez a postafiók cég, és ott az adóhatóság ezen szabályra hivatkozása, ha majd egyszer elfogadják, akkor megállíthatja az adóilletőség igazolását, vagy azt mondja, hogy azt írom az igazolásból, hogy ez egy postafiók cég. Hogyha a Millás reggeli Kft-nek Vanuatu-n van egy leányvállalata, akkor nem ezt a szabályt fogjuk egyébként alkalmazni, hanem van a magyar adózásban egy olyan szép kifejezés, ami a társasági adóról szól törvényben található, hogy ellenőrzött külföldi társaság, és hát jó eséllyel ez a Vanuatu-i cégetek, ez ellenőrzött külföldi társaságnak minősül majd, és hogyha ennek a cégnek különféle jövedelmei lesznek, és a cég nem adózik utána, akkor Magyarországon a Millás reggeli Kft. Szintjén megadóztatható ennek a gyenge adózású leányvállalatnak az eredménye.
Aha.
De ez egy teljesen más szabályozás.
És ez természetesen, teljesen ez egy fikció, tehát csak érdekelt, hogy az uniós szabályozás bármiféle változást hozhat-e az egyébként inkább adóparadicsomnak tartott országokkal kapcsolatban, de ezek
és
szerint...
És megijedtetek, hogy a Millás reggeli Kft-nek, hogy a postafiók
igen, nehogy véletlenül. Na de, mi a baja az Európai Uniónak ezekkel a postafiók cégekkel? Adó elkerülésre használják őket általában? Tehát van egy statisztikájuk, amik azt mutatta, hogy nem árt itt közbelépni, mert gondok vannak?
Igen, ez a fő motiváció, ugyanis arra jutottak rá, hogy bármi meglepő is, de adózási célokra létre szoktak ilyen cégeket hozni, és ezt agresszív adótervezésre, adókijátszásra is fel tudják használni. Ugye a lengyel-magyar példát említettem, elképzelhető, mondjuk egy lengyel vállalkozó Magyarország irányába egy magyar cég közbeiktatásával szeretné kiszipkázni a lengyelországi osztalékot.
És igen, hiszen ugye
a magyar cég még továbbítja.
Hiszen ugye Magyarország adóparadicsom külföldről nézve, bármennyire, és erről már sokszor beszéltünk veled is, hogy bármennyire is mi így belülről hát nem így érezzük, de persze, kívülről nézve rendkívül.
Társasági igen. Adó, ugye az egy nagyon vonzó valami.
Tehát, hogy ez egy valid példa, hogy a lengyelek esetleg innen. Igen.
Sőt, Magyarországon a kapott osztalék az adómentesnek minősül, társasági adó alapcsökkentő tétel, tehát ebből a szempontból is érdekes Magyarország, sőt a leányvállalat elidegenítésén elért nyereség is ugyanígy adó alapcsökkentő tétel, és ugyanilyen szabályok vannak például Cipruson, Máltán, Luxemburgban vagy Hollandiában, tehát ebből a szempontból kijelenthető, hogy Magyarország külföldieknek egy jó holding helyszínnek minősül, és hát ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy az Európai Unióban, hogyha adóverseny van, csak hát ugye az Európai Unió nem szeretné, hogyha adóverseny van, de mi a jobb, hogyha az a külföldi befektető inkább Magyarországra jön, és igaz, hogy túl sokat nem adózik, de azért mégiscsak követelik pénzt, vagy inkább úgy dönt, hogy mondjuk elmegy Máltára, és ott hagyja a pénzét. Tehát nyilván Magyarországnak az a jobb, hogyha mondjuk ide jön ez a külföldi befektető, és így csinálja meg a holding cégét. És éppen ezért ugye az Európai Unió szeretné ezt egységesen szabályozni, hiszen ellenérdekűek a tagállamok ebben a történetben. Ez egy más kérdés, hogy a szabályok szintjén majd ezt próbálják összehangolni, meg egységesen alkalmazni, csak nem mindegyik tagállam lesz ugyanannyira érdekelt ezeknek a szabályoknak a betartatásában.
Figyelj, az is egy érdekes kérdés lehet, hogy szakemberként hogy látod, ez a metódus, amit kitaláltak a postafiók cégek ellen, ez hatásos lehet, ha bevezetik?
Az a helyzet, hogyha valaki az adókijátszásban jártas, akkor abban az esetben nem lesz szerintem probléma az sem, hogy ezeknek a szabályoknak megfeleljen valaki, tehát mondjuk ezeket a szabályokat is ki tudja játszani. Ahogy említettem példaként, mondjuk egy multicég esetében nem egy nagy fáradtság abban az országban felvenni két alkalmazottat, meg bérelni egy irodát, és azt mondja, hogy akkor nekem itt van valós gazdasági tartalmam, és az ország, amiben működik, ő pedig úgy fog gondolni rá, már mint az ország, hogy hát tök jó, hogy itt van ez a gonosz adótervező, és itt fizet, ha más nem, egy kis adót is, éppen ezért én se fogok keménykedni vele. Uh-huh. Tehát én úgy látom, hogy ez egy olyan rendelkezés, ami inkább az adminisztrációt fogja növelni, mint sem, hogy hatékonyan fel tud majd lépni az adótervezés ellen. Németországban például el tudom képzelni, hogy nagyon keményen kiszűrik majd, hogy akkor melyek a postafiók cégek, de ott ilyen típusú adótervezési céllal részt postafiók cég nem sok van. Tehát ugye azokat az országokat kell majd figyelembe venni, ahol alkalmazzák ezeket a típusú cégeket, de hát azokban az országban nem véletlenül vannak ilyen cégek.
Oké, mikortól várható ez a szabályozás? Ez legyen az utolsó kérdés.
Hát tologatják ezt is. Volt már egy olyan elképzelés, hogy 2024. január 1-től indul ez a mechanizmus, de az EU tagállamok szintjén nincsen konszenzus az irányelv néhány kulcsfontosságú rendelkezésével kapcsolatban, és továbbra is bizonytalan a kompromisszumos szöveg végleges változása, amit még nem is tettek közzé, tehát amit mi most megbeszéltünk, az még alakulhat, de azért ez lesz a gerince a szabályozásnak. A legutolsó tervek szerint 2025. január 1-től indul ez a postafiók szabályozás.
No, hát a igen.
Azt is figyelembe kell venni, még bocsánat, annyi gondolat, hogy ugye az irányelv átültetésekor is még széttagolt alkalmazást lehet, hiszen lehet, hogy valaki később ülteti be, valaki hamarabb, tehát azért még itt is lesznek bőven anomáliák.
No, hát köszönjük szépen, köszi. Mivel bearanyoztad a reggelünket a Swedish Table kifejezéssel, a hallgató visszadobja a lasztit. Saját fülemmel hallottam vendéglátostól a beauty card kifejezést.
Lehet azzal is fizetni.
Lehet. You can also pay with beauty card, írja SM hallgató, úgyhogy kimeríthetetlen a hazai vendéglátás.
Remélem, nem robbantottunk nagy bombát, és akkor innentől fogva az üzenő falatokon tel lesz.
Bízunk benne, hogy itt megállunk.
Igen. Számmal lehet még találni.
Igen.
Az én kedvencem, azt én hallottam. Igen, mondjad.
És tudod, van ezeknek a verzió, a magyarra kombinált verziója is, például a Party Face Arc.
Én azt hallottam, szintén wellness szállodában már jó régen, de saját füllel, hogy go to the sauna, come back, és aztán pay. Úgyhogy ez na, is volt. Na, ez kifogyhatatlan. Köszönjük szépen. Én is így érzem.
Itt a vége. Köszönjük
szépen.
Szép napot.
Sziasztok!
Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal World Advisor vezérigazgatójával beszélgettünk a postafiók cégekről.